ilyen részjelentések arról, hogy hogyan hasznosult tulajdonképpen a diploma különböző nézőpontokból. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük így az európai országoknak, vagy az OECD országoknak a rangsorát, és megnézzük, hogy mondjuk egy érettségizethez képest mekkora jövedelemkülönbség van a között, aki rendelkezik diplomával, és a között, aki nem, akkor azt látjuk, hogy mondjuk Svédország ennek a listának a legutolsó helyezettje, ahol egy érettségizethez képest mondjuk egy diplomás az érettségizeti jövedelmének az ilyen 115%-át keresi, egy érettségi nélküli munkavállaló pedig mondjuk a 80%-át. Nagyon hasonló az érettségihez képest a diplomával rendelkezők bérelőnye, nagyjából ugyanakkor arány, hogy az érettségével nem rendelkezőknek a bérhátránya. És nagyon kicsike ez a szórás. Magyarországon ez úgy néz ki, hogy az érettségizethez képest 200%-os bérelőnye van annak, akinek diplomája van átlagban.
Igen.
200%-os
bérelőnye. Ez írtózatos a nagy különbség. Igen.
Míg a érettségivel nem rendelkező pedig nagyjából egy 75%-át kapja annak, akinek érettségie van. Tehát lefelé nagyjából ugyanakkor a különbség, mint a lista legvégén lévő Svédországnak, de felfelé egy kétszeres bérelőnye van annak, aki Magyarországon diplomával rendelkezik, ahhoz képest, akinek érettségie van. Ha végignézzük ezt, megnézzük az OECD átlagot, ami egyébként 150%, és megnézzük ebben a jelentésben azt a 25 országot, akiről szó van, akkor Magyarország a lista legvégéről a 5. helyen van, ahol a legnagyobb a diplomásoknak a bérelőnye, csak nem tudom, hogy Brazília, Kolumbia, Chile előz meg minket ugye OECD országok közül.
Akkor az a gondolkodás él, és akkor szerintem igazolja a társadalom, ami arról szól, hogy ha valaki tanul, akkor többre viszi, ezt mondod?
Abszolút, igen. Tehát, hogy nálunk ez egy borzasztó erős differencia, tehát ez egyértelmű statisztikai kutatási eredményekre igazolható, hogy akinek Magyarországon diplomája van, az jövedelmi esélyeiben, életminőségében, várható élettartamában tehát sokszoros esélyekkel és előnnyel indul ahhoz képest, mint akinek nincs. Én arra hoztam példát, hogy és egyébként a listán ilyenek vannak, tehát egy skandináv jóléti országban, akikre bizonyos esetben példaként szoktunk nézni, más esetekben meg ugye nem, ez megint üléspont vagy nézőpont kérdése, de hogy ezekben a például a skandináv jóléti államokban ez egy sokkal kisebb range, ami a diplomával rendelkezők és az azzal nem rendelkezők között van. Szinte minimális a különbség, ami természetesen azt jelenti, hogy ott diploma nélkül is valószínűleg van egy életszínvonal, amiben egy polgári életet le lehet élni, míg Magyarországon diploma nélkül ez borzasztó kis eséllyel valószínűsíthető, és ez az, amit a szülők, a családok és a diákok beáraznak akkor, amikor a szakiskola és a szakképzés helyett a felsőoktatásba törekszenek egyre kisebb eséllyel.
Be alright.
Kaposi Ifjúságsegítő magazinban Kádár Csobor Péterrel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a diplomák súlya mélyen ma Magyarországon, és sokfele jártunk ebben a témában. Megpróbáltuk összevetni a papírt a társadalmi visszaigazolással, azzal a dologgal, hogy milyen módon igazolja vissza a környezet tulajdonképpen a társadalom, hogy hogyan igazoljuk mi vissza ezt a fajta, hogy is mondjam, szerepet, amit az ember diplomával együtt elér. Itt munkakörökről is beszéltünk, és arról is beszéltünk, hogy egy csomó munkakörhöz igencsak sokat kell tanulni, és hát itt az orvos példája, az például iszonyat sok, és azt gondolom, hogy talán egy életen át tanítanak, tanulnak az orvosok, és szerintem folyamatosan is kell tanulniuk, nem csak azért, mert új eljárásokat tanulnak, meg azért is, mert az orvostudomány hihetetlenül jól fejlődik, és a magyar orvos képzés ez szinte magas színvonalú, tehát hozzá kell tenni. De vannak olyan szakmai területek, például a viszonylag másfajta követelmény van, nem ennyire kötelező vagy erős érvény. Ezek új szakmák, vagy bizonyos szempontból nem letisztult szakmák, ilyen a humán segítés például, vagy az informatika. Tehát de minden esetben a diplomák hitelesítenek valamilyen módon is, lehetőséget teremtenek, ami a legvégén a Péter mondataiban arról is szólt, hogy Magyarországon lényegesen jobban lehet érvényesíteni a diplomával tulajdonképpen a saját egzisztenciánkat, mint más országokban. Fejlettebb országból például sokkal kisebb a jövedelmi olló. És ez érdekes ezt összevetni, és ha valaki ezen gondolkodott a zene alatt, az biztos, hogy érdekes összefüggésekre jutott. De én arra lennék kíváncsi, hogy Magyarország egyáltalán a diplomások a száma, hogy aránya, mennyire felel meg a társadalmi elvárásoknak. Azt mondom, az Európai Uniónál még kicsit rosszabbul állunk diplomások számában. És hogy ez tudunk ebben gondolkodni.
Hát, hogy azt kérdezted, hogy a társadalmi elvárásoknak mennyire felelünk meg mi. Hmm. És aztán rögtön utána azt mondtad, hogy az Európai Unióhoz képest hogyan állunk.
Hmm. És hogy ez
kettő kérdés, és közben azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet a társadalmi elvárás. Tehát, hogy A van-e ilyen, B mi a jó arány. Tehát, hogy az a jó, hogyha sok van, vagy ugye azt is lehet hallani, hogy nem olyan jó, hogyha sok van, ugye, hogy egyszer a klasszikustól csak pontosan idézni, azt hiszem Demián Sándor mondta azt, hogy Magyarországon az a baj, hogy sokan vannak az okosok, de kevesen a szorgalmasok.
Akkor tehát, azt mondod, hogy egy időre érvényesül kétfajta elvárás, azt mondod, hogy kéne, hogy sokan legyenek, vagy ne legyenek olyan sokan?
Én azt gondolom, hogy erről sokfélét gondolunk, attól függően, hogy milyen szerepben vagyunk. Ugye most az elmúlt időszakok oktatáspolitikája ugye egyértelműen azt az irány mutatja, hogy szükség van felsőfokú végzettségűekre nagyon sok ágazatban, nagyon sok szakmákban, de jó szakemberekre a termelő vállalatok, termelő iparágak számára felsőfokú végzettséget nem igénylő, de szakképzett munkaerőre legalább olyan erős szüksége van a magyar gazdaságnak. És ez bizonyos perspektívából egyébként racionális, igaz, osztható.
De nem biztos, hogy szembehelyezhető. Muszáj szembehelyezni kettőt?
Nem szembe kell helyezni, hanem egyszerűen szerintem az élet az úgy működik, hogy lehet, hogy más az elvont magyar gazdaság, vagy a magyar állam, és az egyénnek az érdeke. És hogy ezt hiába akarjuk összeegyeztetni, nem biztos, hogy sikerül, mert az egyén szempontjából egyértelmű az, hogy egy felsőfokú végzettséggel valószínűleg többre fogja vinni az életében, mint egy szakiskolai végzettség.
Mondtam, amikor készültünk a beszélgetésre, hogy van egy haszonelvű megközelítés ebben az egész összefüggésben, tehát az, hogy akkor jó egy diploma, hogyha hasznosítható, hogy ebből bizonyos profitokat és mindenféle dolgot ki lehet venni, és a tudásnak egy bizonyos szintje nem olyan gyorsan forgatható vissza, nem olyan gyorsan forgatható be. Mondom, hogy régészből nem lehet társadalmi profitot hirtelen kavarni, de ugyanakkor a régész munkájára elképesztően nagy szükség van, hogy az ember egyébként arra szeretne egy biztonságosabb világot tudni, amiben tudja, hogy mi volt, ahhoz, hogy tudja, hogy mi lesz. Így van. Tehát ebben az értelemben ez egy olyan terület, hogyha haszonelvűként közelítjük, akkor nincs is szükség régészekre.
Ez mindig azért vicces, mert egyébként, most mellé beszélek, de hogy a régész az egyik legjobban fizető szakma.
Tényleg?
Persze, igen. Illetve a egyetemek szempontjából is, tehát például mondjuk a Eötvös Loránd Tudományegyetem ókortörténeti tanszéke, intézete, elnézést tőlük, hogyha nem jól mondtam a státuszukat, tehát hogy ők az egyik legnagyobb bevételtermelő egység egyébként a bölcsészettudományi karon,
mivel
elképesztő mennyiségű ásatásban, régészeti feltárásban vesznek részt, amik egyébként elég sokat fizetnek azok a beruházók, akik szeretnének túl lenni ezen a fázison, miután ráhúznák a maguk fejlesztéseit az egyébként kötelező régészeti feltárással rendelkező területre. Tehát, hogy ők egyébként, tehát az, hogy hol van egy képzésnek, hol van egy szakmának a haszna, az szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon igaz-e az a szerintem illúzió, hogy ez egy ilyen lineárisan megtervezhető szabásminta, amiben az egyetemi diplomákat, szakokat így egyértelműen hozzá tudjuk kötni munkakörökhöz és ágazathoz, és ezzel tulajdonképpen létrehozunk egy olyan már említett metaforával egy szabásmintát, amiben mindenkinek egyértelmű útja van, és tesszük ezt egy olyan rendszerbe, aminek amikor bemegy a hallgató, akkor 3 vagy 5 vagy 6 év múlva jön ki a végén, lehet, hogy már régen nem létezik az a szakma, lehet, hogy már régen átalakult az az iparág, lehet, hogy már teljesen új kompetencia, tudáskészlet kell hozzá, amire végigjárja az ember az egyébként sok-sok évvel ezelőtt megalapított szaknak a tartalmi struktúráját, és mégis annak ellenére, hogy ezek ilyen hosszú kihordású termékfejlesztésnek tulajdonképpen, tehát egy diploma, mint készül 6 évig, vagy 5 évig. Ennek ellenére masszívan tápláljuk azt az illúziót, hogyha te itt bemész, és nem tudom én, programtermező informatikusnak tanulsz, akkor a végén ebben is az iparágban, ennek is ennek a munkakörnek a betöltésére lesz alkalmas. Miközben ezt A nem lehet felrajzolni, B ez dinamikusan változik.
Értem.
Senki sem gondolta volna egyébként, hogy mielőtt ugye az erre vonatkozó kutatások lesznek, hogy az egy tipikus élethelyzet, hogy a bölcsészek nagyon gyorsan elhelyezkednek a végzés után, mert olyan szkíjeik vannak, amik nagyon sokféle munkakörben és iparágban kellenek, nem keresnek sokat, nem keresnek jó, de gyorsan el tudnak helyezkedni, míg egy nagyon specifikus műszaki területen végzett hallgató, akiken sokat fog keresni, hogyha elhelyezkedik, de tipikusan lassabban helyezkedik el, mert sokkal specifikusabb tudással rendelkezik, sokkal kevesebb olyan munkahely, munkáltató vállalat van, aki fel tudja őt színni, és egyszerűen tovább tart, amíg megtalálja maga út.
Érdekes, amit mondasz, nem túl régen a Rétvári államtitkár is azt nyilatkozta, mint egy sikert, tulajdonképpen Magyarországon a diplomások milyen gyorsan el tudnak helyezkedni, és ezzel mennyivel jobban állunk Európai Unió kategóriában, tudott egy ilyen szempontot mondani. Érdekes.
És ebben egyébként ezzel nagyon nagyon-nagyon igaz dolgot mondott, és zárójel kicsit ellenmondva annak a megközelítésnek, hogy csak az arra igazán érdemesek jussanak be a felsőoktatásba, és a többiek lehetőleg inkább tanuljanak valami szakmát, és lépjenek be gyorsan a munkaerőpiacra. És itt valóban ez a helyzet, hogy ugyan megbeszéltük itt az elején, hogy nem dobálózunk adatokkal, hanem inkább elmélkedünk és bölcselkedünk, de egy nagyon érdekes adat, hogy ugye szintén ebben az említett kutatásban, az Eurostudent kutatásban van egy adatsor arra vonatkozóan, hogy milyen a munkanélküliségi ráta a végzettek körében. És nagyon érdekes, hogy mondjuk Magyarországon egy mesterképzési hallgató, vagy az összes mesterképzési hallgatónak végzés után 1,9%-a volt munkanélkül, gyakorlatilag 2% alatti, igazából nem létezik a mesterdiplomával, az valószínűleg nem akart elhelyezkedni munkanélküliségi ráta. Ez az OECD átlagban 4,4, és az EU 21-ben pedig 5.
Tehát egy nagyon imponáló szám, ez egy nagyon jó, ez egy szuper. Ezt mondod.
Ezt mondom, hogy igen. Magyarországon, akinek diplomája van, az el tud helyezkedni, és lényegesen jobb arányban a végzettek közül, mint akár az OECD átlag, akár az EU21 átlag.
Jó, értem én, és azt gondolom, hogy nem is akarok, de azt mondom, hogy ezzel együtt a diplomások száma, tehát az egyetemben jelentkezés.
Arány, igen, innen indultuk, az arány, arány kérdés volt.
Keresünk, hogy hányan egyetem, igen, ezt akarom visszatérni.
Igen, ugye az Európai Uniónak vannak ilyen stratégiai célkitűzései, aminek mi is részei vagyunk, mi igen. is alakítjuk ezt, és mi is, nekünk is vannak vállalásaink. Ha jól emlékszem, az Európai Unió azt vállalta, hogy 40% legyen a társadalmon belül tulajdonképpen a diplomásoknak az aránya. Nyilván ez hozzájárul a versenyképességhez, a hozzáadott értéket termelő munkahelyeknek a növekedéséhez. És az országok ugye különböző vállalásokat tettek, hogy az aktuális szintjükről hova fogják feltornázni majd ezt a mértéket. Ugye Magyarországon ez részben a velünk hozott szocialista örökség miatt ugye sose volt egy magas arány, hiszen ugye kevesen juthattak be a felsőoktatásba. Ez azért azon a 4 évtizeden keresztül, amíg ez ment, ez egy eléggé leszorította a munkaképes korú lakosságban a diplomásoknak az arányát. Ez természetesen itt a rendszerváltás utáni felsőoktatási expanzióval javult, és nekünk erre ennek a költségvetés EU-s tervezési ciklusnak a végére, ha jól emlékszem, akkor egy 30%-os vállalási arányunk volt. Tehát az volt, hogy ez fel fogjuk tornászni a 30%-ra. Ez egyébként egy olyan arány volt, amikor ezt a vállalást tettük, amikor a felsőoktatásban bent lévő hallgatói állományból lehetett tudni, hogy ha ezek kimennek, és a végén olyan ütemben mennek ki az emberek a munkaképes korú lakosság számából, ahogyan öregszenek, úgy biztos volt, hogy ezt egyébként el fogjuk érni különösebb beavatkozásnak.
Itt ellentmondásos információkat hol lehet hallani. Az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy nem értük el, elfogadtat minden, hogy alatta vagyunk az Európai Uniós átlagnak.
Alatta vagyunk, egyértelműen.
És kettő, hogy csökken. Tehát az elmúlt jó pár évben, mondjuk 2014-hez képest, 2018-ra már csökkent például ezeknek az még inkább az egyetemet végzettek, meg ezeket is lehet olvasni. Van, ahol ezt nem így írják. Bocsánat. Csak azt érzem, hogy tulajdonképpen valamilyen módon visszavonulóban van az ilyen típusú új eredmények száma, vagy eredmények nálunk.
Hát, ugye én azt gondolom, hogy ez az arány, tehát a diplomás arány, ugye nyilván minek az aránya, ez abban az összefüggésrendszerben, amiben az EU-s célrendszer is értelmezésre kerül, ebben ez nem romlik, ez még javul. Az, hogy nominálisan egyre kevesebben jönnek ki most már, ahogyan ugye kimennek a nagy évfolyamok, abban az összefüggésrendszerben, amiben azért ugye van egy demográfiai hullám, abban az összefüggésrendszerben, amiben azért nehezedik az egyetemekre való bejutásnak a lehetősége, abban az összefüggésrendszerben, amiben azért szeretné a kormányzat, gazdaságpolitika, oktatáspolitika a szakképzettség felé terelni a fiatalokat, abban azért egy egyértelmű trend van, hogy ma Magyarországon egy fiatalnak nehezebb felsőfokú végzettséghez jutni, és felsőoktatásba bejutnia, mint 5-10-15 évvel ezelőtt volt. Akkor kifejezetten egy push politika volt, ugye, arra vonatkozó, hogy minél többen menjenek egyetemre, és minél többen szerezzenek egyetemi végzettséget, nyissuk ki a felsőoktatást. Most egyértelműen van egy olyan szakpolitika, ami azt mondja, hogy persze, mindenkinek lehetősége van felsőoktatásba tanulni, csak nem mindenkinek fog sikerülni, mert nem mindenki.
Olvastam egy dolgozatot, ami arról szól, hogy az egyetem előtti iskolai szinteknek a szorítása is ugyanez hozzájárul. Tehát erről, amit beszélsz, hogy az egyetem is nehezebb lesz az elkövetkező időben a gyerekek számára, de a középfokú végzettségek megszerzése is sokkal nehezebb. Az elmúlt időszakban legalábbis ilyen nyomásokat érzékelnek a hallgatók, diákok, szülők és oktatás maga.
Nem tudom, én azt látom, hogy valahol valahol az alapfokú, középfokú, valahol, tehát az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú képzés, az valahol azért egy rendszer, ami összefügg. Nálunk, amíg ugye ez egy minisztériumban volt, addig is ugye külön államtitkárságként működve, azért ezek elég önálló területként voltak irányítva, amikor természetesen van együttműködés, meg vannak ilyen inflexiós pontok, mint az érettségi felvételi ugye az iskolarendszerben, de azért ezek ilyen önérdekű logikákon működő rendszerek, és az egy nagyon nagy rákfenéje a magyar oktatáspolitikának és az oktatási rendszernek, hogy ezek a rendszerek nem hogy mondjam, nem összeműködnek, hanem egy kicsit ilyen birtokon belül rendezgetik a saját dolgaikat, és ebből vannak azért ilyen összefüggésbeni problémák. Tehát az, hogy egy alapfokú iskola igazából, bár törvény szerint ugye az a feladata, hogy felkészítsen a középfokra, a középfoknak meg ugye az a feladata, hogy felkészítsen az egyetemre, az egyetemi alapfoknak meg az, hogy felkészítsen a mesterre, ami meg ugye doktor, tehát hogy van egy ilyen spirális logika a magyar rendszerben, de mégse kommunikálnak egymással jól ezek a rendszerek, és nem hajlandóak úgy működni, hogy ez logikus legyen. Uh-huh. Erre ugye egy tipikus példa az, hogy mondjuk és az irányítás se tudja ezt így összehangolni az oktatás irányítására. Tipikus példa az, hogy van ugye egy ilyen lexikális, frontális alapfokú oktatás, amiből igazából kimenetként van egy ugye a 6-8 osztályos középiskolás felvételibe, sőt, ugye a középiskolai felvételibe, meg van egy kompetencia alapú felvételi, aminek igazából semmi köze ahhoz, amit lexikálisan megtanítunk. Minden gyerek, aki felvételizik, az a teszteket gyakorolja, mert tök más a logikája, mint magának a képzésnek. Uh-huh. Ugye tök jó példa a középfok és a felsőfok közötti ilyen eltérő irányításra, ugye két példát mondanék erre, hogy ugye az oktatáspolitikai döntés, hogy az egyetemi felvétel, ez nyelvvizsga kell.
Uh-huh. Igen.
Nem megoldottuk azt a kérdést, hogy a általános iskola 4. osztályától a 12. évfolyamig nyelvet tanuló, vagy nyelvtanítás hatékonysága eléri azt a szintet, hogy ne kapjon úgy érettségit egy gyerek, hogy nincs egy középfokú nyelvtudása.
Szóval legyen egy minőségi nyelvoktatás. Tehát,
ha ezt fogalmazzuk meg, hogy érettségi nincs nyelvvizsga nélkül a 21. század Magyarországon, az egy értelmezhető dolog, egy értelmezhető feladat, beépíthető az alapfokú és a középfokú oktatásnak a logikájába. Lehet rá erőforrásokat alokálni, úgy tantervet kell. De ezt tudták, hogy ez nem fog menni, ezért nem az lett a mondás, hogy nincs érettségi nyelvvizsga nélkül, hanem az volt, hogy nincs felvétel nyelvvizsga nélkül. Hát a felsőoktatás mi a túrót csináljon azzal, hogy a középfokon és az alapfokon nem hatékony az a sok éven keresztül történjen. Ő nem tudja ezt megoldani.
Nagyon megfontolandó, amit mondasz, és izgalmas, így van, abszolút izgalmas.
Ugye ugyanez merült fel ugye a szakképzési reformnál, most lehetett hallani, hogy külön tárcánál volt egy ideig a szakképzés, meg a alap- és közoktatás. Bejött az, hogy csak nyelvvizsgálva és emelt szintű érettségével lehet bejutni az egyetemre. Másik minisztérium középfokú rendszere, ugye szakképzés. Aki szakmát tanul, és ott marad még 5. évű technikum, az menjen be felvétel nélkül az egyetemre. Legyen ez a szakképzésnek a vonzereje. Ugye két különböző rendszer, az egyiknél azt mondom, hogy behúzom, szűkítem, növelem a bemeneti követelményeket, jobb képességű gyerekek menni, a másikon meg azt mondom, hogy hopp, ide akarom terelni, akkor itt felvétel nélkül menjenek be. Ez hogy fog kinézni? Egy egyetemi képzésen majd lesznek.
És ez érvényes most ez a döntés?
Nem, most már ugye itt a szakképzés kapcsán ez a terv, ami megjelent benne, van a stratégiában, ezt most már nem lehet hallani. Nem rossz ötlet ez egyébként, csak hogy a kivitel, hogy néz ki, hogy akkor egy folyamon lesznek, akik innen jöttek meg, akik onnan, akik emelt szinten tudnak, akik nem, akik már beszélik a nyelvet, akik még nem, külön évfolyamok lesznek, hogy egyik egyetemre mehet ez a másikra, meg nem mehet, mert az csak olyat fogad. Tehát, hogy, és ugye ez egy összefüggő rendszer, amit hogyha egyben kezelnének, és akár ezeket az inflexiós pontokat végig lehetne gondolni, vagy lehetne menedzselni, és nem ilyen stopptáblákat állítanánk, hogy nem jöhetsz be, ha nincs emelt szintű érettségid, vagy nyelvvizsgád, ez nem megoldás a problémának, hanem ez egy adminisztratív akadály.
Hú, de izgalmasokat beszéltünk, és most kell abba hagynunk, mert 53-hoz értünk, és rengeteg olyan területről például lehetett, hogy magát a felsőoktatás irányításával kapcsolatos zűrzavarokról is, ami aktuális, de szerintem már úgyis vissza fogunk térni, azért gondoltam, hogy inkább ezekről beszéljünk, mert ezekről nem szoktunk, hanem mindig szoktunk azokról a napi konkrét dolgokról, amivel szerintem úgyis bőven fogunk még máskor beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, maradt-e valami fél mondat, amit esetleg még a végén mondanál?
Hát a köszönet, hogy itt
lettem. Én nagyon köszönöm, hogy tudtunk valamennyire erről a dologról beszélni. A diplomák súlyát nem igazán találtuk meg, de hogy van neki, azt tudjuk. Tulajdonképpen is Magyarországon talán nagyobb súlya van, mint mondjuk skandináv országokban, bár nem tudom, hogy ettől én nem, szóval én szívesebben, na igen, a skandináv országban sokkal együtt még nagyon szívesen mennének jó HBO páran Magyarországon, hogy ezt a fajta bérkülönbséget tudják valamilyen módon átélni, de jó lenne nálunk is így lenne, gondolom.
Bárcsak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, hallgassák tovább a Civilrádiót, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Brazilian coffee beans grow by the billions, so they've got the
They've got an awful lot of coffee in Brazil. You date a girl and find out later she smells like a percolator. Her perfume was made right on the grill. They've got an awful lot of coffee in Brazil.
Brazil.